Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szuverenitás Védelmi Hivatal szerint külföldi hátterű csoportok és nyomásgyakorló szervezetek próbálják megrendíteni a magyar társadalom választásokba vetett bizalmát. A szervezet a távirati irodához eljuttatott közleményében azt írta, a Szuverenitás Védelmi Hivatal által beazonosított dezinformációs kampány legaktívabb résztvevője a frissen alapított DE akcióközösség egyesület. Az egyesület influencerekkel és tartalomgyártókkal együttműködve terjeszt egy filmet, amely azt a látszatot kelti, hogy a kormánypártok választási csalást készülnek elkövetni. Miközben az egyesület őrszemeket toboroz azokra a helyszínekre, amelyeket választási csalással fenyegetettnek nevez, adatbázist épít a jelentkezőkből, közölték, hozzátették. A DE, amelynek vezetői egyértelműen a Tisza párthoz kapcsolódnak, már az angol nyelvű nemzetközi jelenlétre is felkészült, az adományokat pedig egy nemzetközi online felületen gyűjti. Ez jelentősen megkönnyíti a nehezen ellenőrizhető külföldi pénzek beáramlását. A hivatal felhívja a figyelmet, hogy a magyar választási rendszer elleni erősödő támadások egy összehangolt külföldről finanszírozott művelet részeként próbálják megingatni a társadalom bizalmát. Céljuk a destabilizáció, a magyar választási rendszer hitelének rombolása, valamint az utcai erőszak lehetőségének megteremtése. Olvasható a Szuverenitás Védelmi Hivatal közleményében. Magyarország sorsfordító döntés előtt áll, nem csupán pártokról vagy politikai irányokról, hanem a háború és a béke alapvető kérdéséről döntünk. Jelentette ki a honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség budapesti nyugállományúak klubja megalakulásának 65. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a Stefánia Honvéd kulturális központban. Ahogy Szalai Bobrovnicki Kristóf fogalmazott, választanunk kell. Engedünk-e az idegen hatalmak nyomásának, alárendelve magunkat a mások háborújának, vagy megőrizzük szuverenitásunkat, és a diplomácia eszközeivel küzdünk azért, hogy országunk kimaradjon a pusztításból. Úgy hisszük, a magyar emberek javát és gazdaságunk erejét nem egy idegen háború tüzében kell elégetni, hanem saját jövőnk építésére kell fordítani, hangoztatta a miniszter. Ismét jól látszik, hogy az emberek mindig számíthatnak arra, hogy a szuverén nemzeti kormány megvédi Magyarországot, ahogy az történt 2024-ben is, amikor hazánk nagyon közel állt ahhoz, hogy a Hezbollah terrorista szervezet célpontjává váljon. Reagált az iráni kollégájával folytatott korábbi telefonhívásának kiszivárogtatására Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az iráni kollégájával folytatott 2024-es telefonbeszélgetésről kiszivárogtatott átiratokkal kapcsolatban leszögezte, hogy elég jól láthatóan továbbra is zajlik a külföldi titkosszolgálati beavatkozás a magyar választási folyamatba. Kiderült, hogy a külföldi titkosszolgálatok folyamatosan hallgatták le a telefonhívásaimat, és most ezeket nyilvánosságra is hozzák. Nyilván azzal a céllal, hogy befolyásolják a magyarországi parlamenti választás eredményét, vélekedett. Április 12-én megnyerjük a választásokat, három nappal később pedig megakadályozzuk, hogy Brüsszel háromszorosára emelje a magyar családok rezsiszámláit, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Hajdú Böszörményben. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a városban rendezett politikai gyűlésen aláhúzta, hogy az iráni háború minden idők egyik legsúlyosabb energiaválságát okozhatja a világban, Európában pedig főképp, ugyanis a hormuzi szoros blokkádja a világ kőolaj szükségletének és a cseppfolyósított földgáz szállításának is 20%-át érinti. és azzal, hogy Brüsszel az orosz energiahordozókat ki akarja tiltani Európából, Európában gázhiány és olajhiány lesz, és ha gázhiány és olajhiány lesz, akkor drámai áremelkedés is következik, s akkor vége a rezsicsökkentésnek, vége a védett rezsiárnak, figyelmeztetett. Végül az időjárásról. A Dunántúlon derült lesz az ég, másút gomoly felhők képződnek, illetve sodródnak fölénk, amelyek időszakosan jobban összeállnak. Az ország keleti felén harmadán kevés helyen zápor, esetleg hózápor előfordulhat. Az északi a szelet főként a Dunántúlon és északkeleten erős lökések kísérik. A hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul. Híreket hallottak.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Feltámadt Krisztus. Valóban feltámadt. Alleluja. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A nagybőjti lelkinapot az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium diákjainak Nagyszerdán tartották meg. A bazilikában bemutatott szentmise után osztályonként interaktív foglalkozáson vettek részt a diákok, majd Lóci Tamás atya vezetésével keresztutat imádkozott az iskola közössége. Műsorunkban erről a lelki napról számolunk be. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. A lelki napon az iskola tornatermében a diákok és a tanárok közösen imádkozták a keresztutat. A 14 stáció elmélkedését diákok olvasták fel, akik egy-egy mécsest is meggyújtottak, amit a feszület mellé helyeztek el. A keresztút szervezőjét, Lóci Tamás atyát kérdezzük. Egy keresztúton vett részt az iskola közössége diákok, pedagógusok. Miért ezt választottad így a nagybőjt végén vagyunk most, ugye már? Nagy szerdán volt ez a lelki gyakorlat.
Talán pont ezért, igen, hogy a nagybőjt végén azt gondolom, hogy már nem annyira a böjtről, alamizsnáról, imádságról érdemes beszélni, hanem inkább azokról az eseményekről, amik ránk várnak ezekben a napokban. És hát a liturgiának talán az egyik legmarkánsabb megnyilvánulása ilyenkor a keresztút végzés. És tudjuk, hogy a diákok talán a korosztályoknál fogva nem igazán jutnak el a klasszikus keresztutakra, és nem is biztos, hogy megszólítja őket egy-egy idősebb korosztály számára megírt nyelvezetű keresztút. Ezért szándékosan a fiatalok életére applikált keresztutat választottam, ami az egyes állomásokat az ő hétköznapjaikhoz hozza közel. És ugye az is nagyon fontos szempont volt, hogy diákokat vonjunk be a műveletbe, tehát ők olvassák fel az állomásokat, a diák közvetíti a diáktársainak, mindig nagyobb ennek a hitelessége, illetve ő maga is átéli azt az állomást. És az is fontos szempont volt, hogy minél több érzékszervet megmozgassunk, és ennek nyomán ez ugye kiegészült grafikák kivetítésével, zenével, és akkor ezek úgy együtt, aki engedte, hogy hasson rá ez a három tényező, az talán be tudott lépni a keresztút valóságába.
Ki írta ennek a keresztútnak a szövegét, mert hogy én is itt végig hallgattam, végig jártam, nagyon a diákokhoz szólt, tehát olyan hétköznapi volt.
Igen, ezt egy atya írta Magyarországon, egy fiatalabb atya, akinek egy-két állomáson néhány kis apró módosítást azért végrehajtottunk, de alapvetően az ő ötlete, és nyilván egy olyan szeméről van szó, aki valóban vagy tanít iskolában, vagy ismeri őket, mert tényleg sikerült eltalálnia ezeket a valóságokat.
Igen, engem nagyon meghatottak a napoknak az üzenetei, hogy a péntekkel mi a problémánk, a vasárnappal mi a problémánk.
Igen, az egy tipikusan olyan, ami valóban, ugye tudjuk, hogy a péntek a szórakozással egyenlő szinte legalábbis a középiskolás korosztálynál, és azzal elég nehéz összetársítani mondjuk a bűnbánattartást, amire mi meg meghívjuk őket. És nyilván nem az a baj, hogy változott a külső világ, hanem az a baj, hogy mi meg erre nem reagálunk. Tehát, hogy mi meg a régi üzenetet közvetítjük. És persze az üzenet ugyanaz marad, de abban a realitásban kellene ezt megfogalmazni, amilyen valósággal éppen szemben állunk, akár a vasárnapot illetően a pihenésükkel az embereknek. És azt gondolom, hogy ha ez inkább meghívó jellegű, és nem pedig ítélkező, bíráló jellegű, az sokkal több eredményt tud elérni.
Te is úgy fogalmaztál, hogy ahhoz, hogy feltámadás legyen, ahhoz, hogy húsvét legyen, ugye kell a nagypéntek, kell a halál, Jézus szenvedése is kell. Mi szerinted ennek a nagy hétnek, hát illetve már húsvétnak az üzenete?
Én évek óta ezt érzem, hogy erre kapok meghívást az Úrtól, hogy arra bátorítsam az embereket, hogy ne csak a húsvétkor érkezzenek meg a húsvétra. Tehát azt, hogy valaki magára erőltesse húsvét vasárnap, hogy valamiért örülni kell, az úgy nem fog menni. Ha előtte a nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat valóságát nem tartotta meg ez az illető, nem ment Jézussal együtt. És ez jelenti azt elsősorban, ha a liturgián részt tud venni, de ha azt esetleg nem, legalább tudja, hogy ezeken a napokon mi történt Krisztussal. Tehát, hogy csak mélység fölött van magasság. Nem várható el, hogy valaki azonosuljon az üzenettel, akkor tudok valakivel együtt örülni, ha vele együtt vagyok a bajban is.
És végül Jézus feltámadása után azt üzeni nekünk, szól hozzánk is, hogy ne féljetek, illetve békesség veletek. Talán a békének most a legnagyobb üzenete van ebben a korban, ebben a háborús korban, hogy igazából a béke az hol kezdődik, mit jelent a béke?
Hát béke önmagammal, meg az Istennel, tehát mindenhol úgy kezdődik, hogy az én magam kis valóságában őszinte vagyok-e például az Úrral, egyenes vagyok-e vele és önmagammal, engedem-e, hogy ő az legyen számomra, aminek ő akar lenni, és nem amit én elképzelek. Elfogadok-e tőle minden üzenetet, választ, nyitott vagyok-e erre, beengedem-e, tehát hogy először az Úrral való kapcsolatom legyen áttetsző, egyenes, őszinte, közvetlen, akkor lesz az önmagammal való kapcsolatom is egészséges, és nyilván ebből indul ki az, hogy az emberi kapcsolataimban a önkéntelenül is a békét fogom közvetíteni.
Minden órám a te kegyelmedből él. Mikor nem találok téged, nézem a keresztedet, mert tőle kaptam mindenemet. Szentesteli Szentvéred, Szentesteli Szentvéred, a te Szentesteli Szentvéred által élünk. Szentesteli Szentvéred, Szentesteli Szentvéred, a te Szentesteli itt a földön, látni a sok-sok szenvedést, sokan reménykedünk benned, mert szívünkben él a remény, te tudod bennünk sok, amiért. Szentesteli Szentvéred, Szentesteli Szentvéred, a te Szentesteli Szentvéred által élünk. Szentesteli Szentvéred, Szentesteli Szentvéred, a te Szentesteli Szentvéred. több szenvedés. Krisztus átkarol majd téged. Hiszem, hogy Isten szeret, mert tőle kaptam mindenet.
Az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium nagybőjti lelki napjáról és húsvét üzenetéről Horváth Hanna 11. B, Balog Nóra 12. C és Szendrei Márton 11. A osztályos diákokkal beszélgetünk. Szeretettel köszöntelek benneteket. Nagybőjti lelki nap után beszélgetünk. Ez a lelki nap már így a nagybőjtnek is a végén volt, már nagy szerda van. Miről volt ma szó?
Először szentmisével indítottunk a bazilikában. Cibere Zsolt atya tartotta a szentmisét, az ő szavain elmélkedtünk, majd visszatérve az iskolába, az osztályok különböző feladatokat oldottunk meg közösen, és jobban megismertük a nagy hétnek az eseményeit, különösen a Szent Három napot. Aztán összegyűltünk a tornaterembe, főtisztelendő Lóci Tamás atya vezetésével keresztutat végeztünk, és az állomásokon emelkedtünk.
A szentmise prédikációjából tudnátok-e kiemelni gondolatot, hogy kire mi hatott, miről szólt ez a szentbeszéd?
Különösen megragadott ez a gondolat, amikor az evangéliumban az utolsó vacsorán sorra kérdezik a tanítványok Jézustól, hogy csak nem én vagyok az Uram. És akkor Zsolt atya rávilágította arra, hogy bárki elkövethette volna azt a hibát, amit Júdás, és azon gondolkoztam, hogy én hányszor árulom el Jézust az életembe, vagy mi az az életemben akár étel, vagy szórakozás, vagy a telefonnal töltött idő, amiért elárulom a hűségemet, a Krisztushoz való hűségemet. És nagyon elgondolkodtató volt Zsolt atya szavai.
Nekem talán a hűség, mint önmagamhoz, mint pedig az Úrhoz való hűségem. Nekem ez tetszett leginkább, hogy ne legyünk megvesztegethetők, és ne áruljuk el semmiért se a magunk felé való hűségünket, se pedig az Úrhoz.
Nekem is talán az, hogy ha szeretek valakit igazán, akkor azzal nyilvánítom ki, hogy a iránta hűséggel jelzem ezt, és kitartok mellette.
Ahogy mondtátok, akkor a szentmise után ide visszajöttetek az iskolába, különböző osztályokba jártok. Ki melyik foglalkozáson vett részt?
Elsőnek két videót néztünk meg, melyek ismertették a Nagy Hét és a Szent Három Nap eseményeit, és utána egy ilyen feladatsort töltöttünk ki a videóval kapcsolatban, és nekem nagyon tetszett, ezáltal rá tudok készülni a következő eseményekre, a húsvétnek a szent titkaira.
Mi is videókat néztünk, és redment a tesztet oldottunk meg. Nekem talán a kreatív feladatok tetszettek legjobban, hiszen képeket kellett újra alkotni, valamint lerajzolni egy eseményt. Nekem azért is tetszett ez a feladat, mert a társaim ezáltal talán jobban megértették, hogy mi is ennek a lényege.
És milyen jellegű képek voltak ezek?
A keresztúthoz kapcsolódó képek voltak.
És akkor ennek kapcsán beszélgettetek is, vagy ez akkor egy ilyen kreatív rajzolás volt?
Ötleteket adhattak a társaink, hogy itt mire is kéne gondolni.
Nálunk is ugyanez a quiz sor volt, az egyikbe a böjtnek a időszakát ismerhettük meg egy kicsit jobban, és a másik quiz pedig a nagy hétnek a eseményeiről szólt. És nekem is nagyon tetszett az, amikor nekünk kellett ábrázolni a keresztútnak az egyik állomását, így kis csoport szinten, és azt tetszett nagyon nekem.
És végül pedig itt a tornateremben egy keresztútjárás volt. Volt kivetítés, volt zene, voltak elmélkedések. A keresztút állomásai közül rátok melyik volt a legnagyobb hatással, akár szöveg szempontjából, akár a kép szempontjából is?
Az egész keresztút egy hatalmas élmény volt, mert az egész iskolával együtt közösen elmélkedni, és különösen tetszettek a rajzok, ha jól emlékszem, Simon András rajzai. Volt a rajz, a zene, meg az elmélkedések, a szövegek, és mindezek által sokkal jobban átéltem az állomásokat, az eseményeket, és talán a harmadik állomás, amikor Jézus először esik el a kereszttel, ott volt ez az elmélkedés, amin különösen is sokat elidőztem, hogy akár ilyen apró csúfolódások, apró bántások mennyire földbe sújthatják a másik embert, és mennyire gyakori manapság is, hogy például egy tanórán a tanárt, hogy kinevetjük, hogyha valamit hibázik, vagy nem úgy mondja el, vagy nem értjük meg, és hogy ez milyen sebeket tud okozni a másikban.
Igen, érdekes, rám is ez volt az egyik állomás, ami nagyon hatott, és talán azzal ért véget, hogy ezek a csúfolódások is mind ölést, emberölést jelentenek.
Igen, és még az volt a végén, hogy ezeket jóvá kell tenni.
Igen.
Az én állomásom a 11. állomás volt, én rám ez hatott a legjobban, hiszen én otthon is tudtam ezen elmélkedni. Tényleg észre sem vesszük, hogy akár meglepődésből vagy viccből is szánkra vesszük az Úrnak a nevét, és ez bűn, hiszen benne van a 10 parancsolatban, ezzel mindenféleképpen javítanunk kell. Nekem az ide tartozó kép is nagyon tetszett, meg a zene részlet is, hiszen itt egy kicsit, én úgy éreztem, hogy kicsit komolyabbra vette a hangot a zene, és pont illett az én állomásomhoz.
Igen, ez a Mel Gibson Passió című filmjéből voltak a zenék, és ugye a 11. állomás, amikor Jézust keresztre feszítik, ugye akkor ehhez az állomáshoz kapcsolódott ez a, hogy figyeljünk a szavainkra, ugye az Úr nevét hiába ne vegyük a szánkra.
Nehéz egyet kiemelnem, mivel nekem a programok közül ez tetszett a leginkább, így közösen a keresztút végigjárása. Amit így ki tudnék emelni, az igazából, nekem is talán a 11. állomás lenne, hogy tényleg hányszor hagyják el olyan szavak a szánkat, így akár indulatból, akár bármi más kiváltja ezeket, vagy nem is észre se vesszük szinte, de hogy ezekkel mégis mennyire meg tudjuk bántani Istent. És még talán ami a 10. állomásnak a szavai maradtak meg bennem, hogy tényleg nem nagyon szeretnek erről beszélni, így a gyerekek sem, de hogy ez tényleg jelen van szerintem a fiatalok életébe. Így a vágyakkal való ilyen összefüggésekre ugye sokan nem tudják kezelni, és hogy erről igen, nagyon jónak tartottam, hogy ezt is beleírták a keresztútba. Számomra még a keresztút azt is kiemeli, hogy ahogy Hanna is mondta, hogyan bánjunk az embertársainkkal, és hogy mennyi mindent el tudunk követni így egymás ellen akaratlanul, vagy akaratból is. És ehhez kapcsolódóan Teréz anya egyik idézete jutott eszembe, ami szerint én is próbálok cselekedni mindig, hogy sose hagyjuk azt, hogy egy embertársunk boldogtalanabb legyen a velünk való találkozás után, mint előtte volt.
Ugye egész Nagybőjtben készülünk a húsvétra. Számotokra mit jelent a húsvét? Tehát, hogyha valaki olyannak kellene húsvétról beszélnetek, aki mondjuk nem vallásos, vagy nem annyira vallásos, akkor hogy fogalmaznátok meg, hogy mi a húsvét, mit ünneplünk keresztényként húsvétkor, Hanna?
Számomra a húsvét egy megújulás, amikor próbálom elhagyni a régi életemet, és valami teljesen újat kezdek, és hogy ilyenkor Jézus különösen átformálja a szívemet, és tényleg arra ösztönöz, hogy most már nekiadjam az életemet, ne bármi másnak, hanem kezdjek egy új életet vele, Istennel.
Én talán úgy tudnám a legjobban összefoglalni, hogy ez egy új kezdet, egy új lehetőség arra, hogy Istennel és Istenben élhessünk, és igazából itt tényleg csak az jut így eszembe, hogy igazából ez a hitünknek az alapja, ez a legnagyobb ünnepünk, és ezek az alkalmakban is megmutatkozik ez, és hogy Isten, ez az Jézus miattunk halt meg a kereszten, és hogy itt tényleg érezhetjük, hogy a bűneinket így levette a vállunkról, és egy új lehetőséget adott, ami ebben a időszakban így megmutatkozik.
Én nekem a húsvét azt jelenti, hogy én a családommal tölthetem ugye ezt az időt, azt ünnepeljük, hogy föltámadt Jézus, és felment a mennybe. A bűneinket próbáljuk elhagyni, vagy próbáljuk megbánni, amiket elkövettünk. Mindenféleképpen meg kell ragadni az alkalmakat, ahol jót cselekedhetünk, hallgassunk Isten szavára, és hát az embertársainkat ne bántsuk, mert szerintem ez nagyon fontos húsvétkor is, meg egyébként az év minden napján is.
Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, és kívánom, hogy akkor áldott, boldog húsvétotok és húsvéti szent időtök legyen.
Az élet, aki volt, aki jön, az örök megváltó. Immanuel, emberré lettél, kereszted az életet, feltámadtál. Mentő szó.
leszünk a megváltó. Immanuel, Emmanuel, kezdted az életet, feltámad bárány, aki a trónon ül.
Az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium nagybőjti lelki napjáról és húsvét üzenetéről Lóci Tamás atyával, valamint a diákok közül Horváth Hannával, Balog Nórával és Szendrei Mártonnal beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Húsvét szerdai adásunk témái. Leó pápa katekézise. Isten minden embert életszentségre hív, ajándékul. A Szent Atya üzenete a libanoni Debel falu lakóinak. Közel vagyok hozzátok, ne csüggedjetek. A béke várja profétáit. Munkásra zarándokolt 4 magyar szerzetesi előjáró, hogy közösen imádkozzanak a békéért. Leó pápa katekézise. Isten minden megkeresztelt embert életszentségre hív ajándékul. Húsvét 8-ában, április 8-án, szerdán délelőtt, nyárias napos időben zarándokok 10 000-eit öltötték meg a Szent Péter teret, és nagy lelkesen köszöntötték a téren pápa mobillal körbejáró szentatyát, aki katekézisében tovább folytatta a II. Vatikáni zsinat egyházról szóló Lumen Gentium kezdetű konstitúcióját. Életszentség és evangéliumi tanások címmel Leó pápa az egyház küldetéséről és annak módjáról elmélkedett. Miként a szokásos, a témához kapcsolódó rövid szentírási szöveget a világnyelveken felolvasták, többek közt kínai és arab nyelven is. Pál apostol így tanít a Tesszalonikiakhoz írt első levele 4. fejezetében.
De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens.
Egyébként testvérek, kérünk és intünk benneteket az Úrban, amint tőlünk tanultátok, hogy hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek, úgy is éljetek, hogy egyre többen előbbre haladjatok. Hiszen tudjátok, hogy az Úr Jézus nevében milyen utasításokat adtunk nektek. Isten akarata ugyanis az, hogy szentekké legyetek.
Cari fratelli e sorelle.
Kedves testvéreim, jó reggelt kívánok és üdvözlök mindenkit, kezdte beszédét a Szent Atya. A II. Vatikáni zsinat egyházról szóló konstitúciója, a Lumen Gentium az egész 5. fejezetet szenteli minden hívő keresztény ember egyetemes életszentségre szóló felhívásának. Mindannyian arra kaptuk meghívást, hogy Isten kegyelmében éljünk, gyakoroljuk az erényeket, és Krisztushoz hasonlóvá váljunk. A zsinati konstitúció szerint az életszentség nem kevesebb kiváltsága, hanem ajándék, amely minden megkeresztelt embert arra kötelez, hogy törekedjen a szeretet tökéletességére, azaz az Isten és a felebarát iránti szeretet teljességére. A szeretet valójában az életszentség szíve,
cuore della santità,
amelyre minden hívő meghívás kapott az Atyától, az ő fia Jézus Krisztus által, mert a szeretet szabályozza a megszentelődés minden eszközét, formát ad nekik és elvezeti őket a céljukhoz. A legmagasabb szintű életszentség, akárcsak az egyház kezdetekor, a vértanúság, a hit és a szeretet legfőbb tanúságtétele. Ezért tanítja a zsinati szöveg, hogy minden hívőnek készen kell állnia Krisztus megvallására, akár a vére ontásáig is. Ahogyan az mindig is történt, és ma is történik. Mivel Jézus, az Isten fia, azzal nyilatkoztatta ki a szeretetét, hogy életét adta értünk, senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja érte és testvéreiért. Már az első időktől fogva voltak, és mindig is lesznek keresztények, akik arra kaptak meghívást, hogy a szeretetről ezen a legkiválóbb módon tanúskodjanak a nagy nyilvánosság, de különösképpen az üldözők előtt. A vértanúságot tehát, amelyel a tanítvány hasonlóvá válik a mesterhez, aki a világ üdvösségéért szabadon fogadta a halált, és a vérontásban olyan lesz, mint ő, az egyház a legnagyobb ajándéknak és a szeretet legnagyobb próbájának tekinti. Keveseknek adatik meg, de mindenkinek készen kell lenni arra, hogy megvallja Krisztust az emberek előtt, és őt az egyház történelméből soha nem hiányzó üldözések közepete kövesse a keresztúton. Ez a készség a tanúságtételre minden alkalommal megvalósul, amikor a keresztények a hit és a szeretet jeleit hagyják maguk után a társadalomban, miközben elkötelezik magukat az igazságosság mellett. Állapította meg Leó pápa. Minden szentség, különösen az eukarisztia, táplálék, amely gyarapítja a szent életet, és minden embert Krisztushoz, a szentség mintaképéhez és mércéjéhez tesz hasonlóvá. Ő megszenteli az egyházat, amelynek ő a feje és a pásztora. Az életszentség ebben a táblázatban az ő ajándéka, amely mindennapi életünkben nyilvánul meg minden alkalommal, amikor örömmel fogadjuk őt, és elkötelezetten válaszolunk neki. Ezzel kapcsolatban Szent VI. Pál pápa az 1965. október 20-i általános kiallgatáson arra emlékeztetett. Az egyház, hogy hiteles legyen, azt akarja, hogy minden megkeresztelt szent legyen, azaz Istennek valóban méltó, erős és hűséges gyermeke. Ez egy benső átalakulásként valósul meg, amely által minden ember élete a Szentlélek erejével Krisztushoz hasonlóvá válik.
In virtù dello Spirito Santo.
A Lumen Gentium zsinati dokumentum a katolikus egyház szentségéről így tanít. A hit tárgya, hogy az egyház, amelynek misztériumát a szent zsinat erőterjeszti, fogyatkozhatatlanul szent. Krisztus ugyanis, az Isten fia, akit az atyával és a Szentlélekkel egyedül szentnek ünneplünk, az egyházat mennyasszonyaként szerette, önmagát adva érte, hogy megszentelje. Saját testeként kapcsolta magához, és elárasztotta szentelkének ajándékával Isten dicsőségére. Ez nem jelenti azt, hogy teljesen és tökéletesen szent, hanem azt, hogy arra hivatott, hogy megerősítse ezt az isteni ajándékot az örök cél felé vezető zarándok útja során, a világ üldöztetései és Isten vigasztalásai között, ahogy Szent Ágoston írja az Isten városáról című híres művében. A bűn szomorú valóság az egyházban, azaz mindannyiunkban arra hív, hogy komolyan megváltoztassuk életünket, és rábízzuk magunkat az Úrra, aki megújít minket a szeretetben. Ez az a végtelen kegyelem, amely megszenteli az egyházat, egy napról napra teljesítendő küldetést bíz ránk, a megtérés küldetését. Ezért a szentség nem pusztán gyakorlati jellegű, mint a etikai elkötelezettségre redukálható lenne, bármilyen nagy is az, hanem magát a keresztény élet lényegét érinti, mind a személyes, mind a közösségi életet.
Personale e comunitaria.
Pontosította Szent Atya. Ebben a szemléletben döntő szerepet játszik a megszentelt élet, amelyet a zsinati konstitúció a 6. fejezetben tárgyal. Isten szent népe körében az új világ prófétai jele, amelyet a történelem hic et nunc, itt és most állapotában tapasztalunk meg. Valójában Isten országának a jelei, amelyek már jelen vannak az egyház misztériumában, az evangéliumi tanácsok, amelyek a megszentelt élet minden tapasztalatát alakítják, a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség. Ez a három erény nem olyan előírások, amelyek megbítyózzák a szabadságot, hanem a Szentlélek felszabadító ajándékai, amelyek által a hívők egy része teljesen Istennek szenteli magát. A szegénység a gondviselésbe vetett teljes bizalmat fejezi ki, megszabadítva az embert a számítástól és az önérdektől. Az engedelmesség példaképű Krisztusnak, az atyának adott önátadását veszi, megszabadítva az embert a gyanakvástól és az uralkodástól. A tisztaság a szeretetben teljes és tiszta szív ajándéka, amely Isten és az egyház szolgálatában áll. Azzal, hogy ők ehhez az életmódhoz igazodnak, az Istennek szentelt életet élők tanúságot tesznek az egész egyháznak az életszentségre szóló egyetemes meghívásáról, mégpedig egy radikális követés formájában. Az evangéliumi tanácsok a Krisztus életében való teljes részvételt fejezik ki egészen a keresztig. Éppen a megfeszített áldozata által váltatunk meg és szentelődünk meg mindannyian. Ezt az eseményt szemlélve tudjuk, hogy nincs olyan emberi tapasztalat, amelyet Isten ne váltana meg.
Che Dio non redima.
Még a szenvedés is, amelyet az Úr szenvedésével egységben élünk meg, a szentség útjává válik. A kegyelem, amely megtérítés átalakítja az életet, így megerősít minket minden megpróbáltatásban, nem egy távoli ideálra irányítva célként, hanem az Istennel való találkozásra, aki szeretetből emberré lett. Szűz Mária, a megtestesült ige szent anyja, támogassa és oltalmazza mindig utunkat, zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa. Az olasz nyelvű katekézis szövegét röviden összefoglalták a világnyelveken, majd Leó pápa olasz nyelvű felhívása így hangzott. A Közel-Keleten és a világszerte tapasztalatú nagy feszültséggel teli közelmúltbeli órákat követően elégedettséggel és a buzgó remény jeleként üdvözlöm a két hetes azonnali fegyverszünet bejelentését. Csak a tárgyalásokhoz való visszatérés révén vethet véget a háborúnak az ember. Arra buzdítok mindenkit, hogy imával kísérje ennek a kényes diplomáciai munkának az időszakát, abban a reményben, hogy a párbeszédre való nyitottság eszközé válhat a világ más konfliktusainak megoldásában is. Újra arra hívok mindenkit, hogy csatlakozzon hozzám a békéért tartott imavirrasztáson, amelyet itt, a Szent Péter Bazilikában fogunk ünnepelni április 11-én, szombaton. A pápa szeretettel köszöntött az olaszul beszélő zarándokokat. Különösen a milánói főegyházmegye fiataljait üdvözölte, akik Rómába érkeztek, hogy a közösen tett hitvallásuk által az apostolok sírjainál fejezzék be kateketikai képzésük útját. A pápa üdvözölte még a trevizói főegyházmegye bérmátyait és a kremonai fiatalokat, akik a beavató szentségek, keresztség, bérmálás és eukarisztia felvételére készülnek.
Carissimi.
Kedveseim, szólt a Szent Atya, tegyetek tanúságot ifjúságotokra jellemző lelkesedéssel és nagy lelkűséggel az evangélium iránti hűségetekről, mindig követve Krisztust, aki az út, az igazság és az élet. Végül gondolataim a betegekhez, az ifjú házasokhoz és a többi fiatalhoz fordul, különösen az iskolásokhoz, beleértve a réti, maraini iskolát is. Arra buzdítom mindannyiótokat, hogy a húsvéti üzenet vigasztaló fénye növekedjen a szívetekben.
A tutti la mia benedizione.
Áldásom mindannyiótokra. Leó pápa üzenete a libanoni Debel falu lakóinak. Közel vagyok hozzátok. Ne veszítsétek el bátorságtokat. 14. Leó pápa április 5-én húsvét vasárnap Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával üzenetet küldött a libanoni Debel falu lakóinak, amelyet Paolo Borgia érsek libanoni nuncius olvasott fel a libanoni televízióban. A nunciusnak vasárnap kellett volna Debelbe utaznia segélyszállítmányt vívő három kamionnal, de a folyamatban lévő harcok miatt kénytelen volt elhalasztani az utat. A segélyszállítmányt a Caritas, az Œuvre d'Orient és a Maronita Patriarchátus szervezte. A nuncius menet közben megállt a Dei Kifai Unifil bázison, és kedden onnan olvasta fel üzenetét a televízióban Debel lakosainak. 14. Leó pápa örömmel tolmácsolja atyai közelségét és gyengétségét ezen a húsvéti napon a drámai körülmények között élő falu lakóinak. Egyúttal vigasztalásának és együttérzésének üzenetét küldi Dél-Libanon minden keresztényének és mindazoknak, akik a háború következményeitől szenvednek. Ma az Úr feltámadását ünnepeljük. Szó Leó pápa üzenete. A bánat, a fájdalom és a gyász érzései közepete, bár csak mélyebb örömöt is meg tudnátok tapasztalni a szívetekben, mert Jézus dicsőségesen győzedelmeskedett a halál felett. Ez az öröm a mennyből jön, és semmi sem veheti el tőletek. Nehézségetekben, az elszenvedett igazságtalanságban, az elhagyatottság érzésében nagyon közel vagytok Jézushoz. Közel vagytok hozzá ezen a húsvéti napon is, amikor legyőzte a gonosz erőit, ami a jövő ígéreteként visszhangzik számotokra. Ne csüggedjetek! Tudjátok, egyetlen ima, egyetlen szolidális gesztus, de egy keserű sóhaj sem vész el soha. A libanoni miasszonyunk mindezeket megőrzi a szívében, és az ő fiához viszi. Leó pápa szívből adja apostoli áldását mindnyájukra és szeretteikre. Pietro Parolin, bíboros államtitkár. Vatikán 2026, április 5-e, húsvét vasárnap. A béke várja prófétáit. Munkásra zarándokolt 4 magyar szerzetesi előjáró, hogy közösen imádkozzanak a békért. Április 1-én a Magyarországi Férfi Szerzetes Előjáró konferenciája zarándoklatot szervezett a Munkácsi Szent Márton Székesegyházba, csatlakozva az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa Nagybőti Eukarisztikus Lánc ima kezdeményezéséhez. A magyar szerzetes előjárók közül a delegáció tagjaként Munkácsra utazott András Attila jezsuita tartományfőnök, Barta Szabolcs lazarista tartományfőnök, Berhidai Pius ferences tartományfőnök és Zsóri Viktor piarista tartományfőnök, a férfi szerzetes előjárók konferenciájának elnöke. E küldöttség Munkácsi jelenléte a szolidaritást hivatott kifejezni, amelyet a szentszék is elismeréssel és bátorítással kísért. A zarándoklat központi eseménye a Krizma szentelési szentmise volt, amelyen a Munkácsi Egyházmegye papsága megújította papi ígéreteit. A szentmise főcelebránsa Lucsok Péter Miklós, dominikánus megyés püspök volt. Az ünnepen jelen volt Majnek Antal nyugalmazott megyés püspök, valamint számos helyi szerzetes közösség képviselője is. A megyés püspök homiliájában kifejezte háláját azért a sok segítségért, amit a határokon túlról kapnak akár anyagiakban, akár lelkiekben is. Köszönetet mondott a 4 magyarországi szerzetes előjárónak, akik jelenlétükkel ezt a közösségvállalást, támogatást fejezik ki, ami erőforrás a háború sújtott a hívek számára. És hálát adott az egyházért, a papság ajándékáért, a jelenlévő szolgálatukat kitartóan végző paptestvérekért, az egyházi rend szentségéért. Zsóri Viktor köszöntőjében tolmácsolta Simona Brambilla nővér, a megszentelt élet intézményei és apostoli élet társaságai dikasztérium prefektusának üzenetét, aki arra kérte a világ szerzeteseit, hogy ezen a napon a békéért imádkozzanak. A nővér üzenetében így fogalmazott. Imádságotok és közelségetek a megsebzett néphez egy diszkrét és ragyogó profécia jele, amely a háború zaja közepete jelenlétté, osztozássá és vigasszá válik. A piarista tartományfőnök hangsúlyozta. A szerzetesi előjárók azért jöttek el, hogy kifejezzék azt, hogy a magyarországi szerzetes közösség az európai szerzetes közösség imában hordoz minden, a háború viszontagsága miatt szenvedő embert és kéri a Jóistent, hogy mielőbb megvalósulhasson az igazságos és tartós béke. A közös ima nem választható el a cselekvéstől. A magyarországi rendek, köztük a piaristák folyamatban lévő budapesti oktatási nevelési menekültprogramja, vagy a jezsuita rend menekült missziója a háború első napja óta több ezer családnak nyújtanak fizikai biztonságot és jövőképet. A mostani látogatás ezen intézményi segítségnyújtás személyes emberi megerősítése. A liturgia zárásakor a püspök az áldást Szent Benedeknek, Európa védőszentjének, a béke hírnökének erekéjével a kezében adta, amely néhány hete érkezett a pannonhalmi bentés apátságból, és amelyet Kárpátalja után Ukrajna minden egyházmegyéjének püspöke saját székes egyházában fog majd fogadni. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, húsvét szerdai adásunkat hallották, figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
A tengerpartot járó kisgyerek mindig talál a kavicsok közt egyre, mely mindöröktől fogva az övé. és soha senki másé nem is lenne. Az elveszíthetetlent markolássza. Egész szíve a tenyerében lüktet, oly egyetlen egy kezében a kő, és vele ő is olyan egyedül lett. Nem szabadul már soha többé tőle. A víznek fordul, s messze elhajítja. Hangot sem ad a néma szakítás. Egy egész tenger zúgja mégis vissza.
Pilinszky János Egy szenvedélyi margójára című versét Erdélyi György előadásában hallották. Pilinszky János 1921-ben született Budapesten, középiskolai tanulmányait a Piarista gimnáziumban végezte. Érettségi után jogot, majd művészettörténeti, magyar és olasz irodalmi előadásokat hallgatott a Pázmányon. A diploma megszerzésére már nem jutott ideje. 44-ben behívták katonának. A németországi Harbach faluba került. Ott szembesült a koncentrációs táborok szörnyű világával, ami meghatározta egész életét és költészetét. Első kötete 46 májusában jelent meg Trapéz és korlát címmel. A diktatúra éveiben a Szépirodalmi Kiadó külső korrektoraként dolgozott. 51-től 56-ig nem publikálhatott. 57. novemberétől haláláig az Új ember belső munkatársa volt. Második kötete a Harmadnapon csak 59. szeptemberében jelenhetett meg. 70-ben jelent meg gyűjteményes kötete a Nagyvárosi ikonok, s ettől kezdve a hazai irodalmi élet egyik legjelentősebb képviselőjeként kezdték számon tartani. 72-ben jelent meg a Szálkák, 74-ben négy színdarabbal együtt a végkifejlett, majd 76-ban az összegyűjtött és új verseit is tartalmazó Kráter. 76-tól nem írt több verset, egyre inkább a szép próza foglalkoztatta. Művei jelentős hányada csak halála után jelent meg kötetbe gyűjtve. Pilinszky János 1981-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Boldog Bartolo Longo, imája. Ó, Uram, amikor majd eljössz ítélni a világot, a te tövis koronád, a dicsőség és a fennség koronája lesz. Én üdvözítőm, én Istenem, ma ítélj meg engem, ne akkor. Most, ebben a percben, amikor szorosan ölellek a szívemben, most ítélj meg engem, aki tövis koronával látlak téged. Itt éges, itt fenyíts, itt légy szigorú, hogy az örökké valóságban megbocsáss. Meggyötört, megvetett, megsértett Jézusom, lábaidhoz borulok, és egészen a tiéd akarok lenni. Tekints rám irgalmasságot szemeivel. Most vidd végbe a művedet, ó tövis koronás Jézus szívem. Szívem minden részét járják át a te szeretetettől tüzes töviseid, hogy lángra lobbanjon bennem szereteted. Amen.
Thank you.
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra.